Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index Kultúra rovatának podcast műsora. Mai vendégünk már ismerős, volt nálunk és még jön hozzánk, remélhetőleg Zsoldos Dávid. Szia Dávid!
Szia Ben, és köszöntöm a hallgatókat is, és elnézést a hangomért, körülbelül ennyi vócse az, ami most belőlem kijön.
Hát nem kell énekelni tőlem, de ha akarsz...
Mindenkinek szerencséjére.
Azért vagy itt, mert édesapádról beszélgetünk, meg a nevéhez kapcsolódó díjról, de azért muszáj megemlíteni, hogy a Magyar Zenei Tanács elnöke, vagy a Papagino megálmodója is, és kreátora is, működtetője, szíve, motorja, lelke, többet magaddal, mint mondtad, és ez neki nagyon-nagyon sportszerű. De most nem zenéről beszélünk, illetve lehet, hogy még a science fiction tematika körben mondjuk behozható egy kis dallam vagy lélek muzsika.
Hát ha apuról beszélgettünk, akkor a science fiction mellett érinthetjük a zenét is, mert ő elképesztően nagy zenerajongó volt. Ugye gyerekkoromban nem csak nekem, de öcsémnek is, ugye, ő mutatgatta meg a legnagyobb klasszikus zenei műveket, ő világéletében muzsikus akart lenni, amellett, hogy orvos szeretett volna lenni, és el is végezte a Zeneakadémiát, ezt viszonylag kevesen tudják róla. És ugye a Magyar Rádió zenei szerkesztőjeként ugye zenei műsorokat rakott össze, ugye a lemezek közt válogatva, azt talán élete végéig csinálta, hogy ő volt a Kinyermának az egyik megálmodója és műsorvezetője, járta ezzel az országot, tehát neki a klasszikus zene az legalább olyan fontos kő volt az életében, mint a science fiction és az írás.
Hát biztos sokan emlékeznek rá, amikor meghallották a szignált, ez a tüm-tüm-tüm-tüm-tüm-tüm-tüm-tüm, ki nyerve a játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Zsoldos Péter. Aki válaszol, hát most Zsoldos Dávid válaszol, de ez nem a ki nyerve, de édesapádról tényleg elneveztek egy ilyet. 1930-ban született április 20-án Szentesen.
Így van.
Viszonylag fiatalon halt meg, sajnos 87-ben már eltávozott közülünk.
97-ben.
Vagy bocsánat, rosszul mondtam, 97-ben, de annyi lehetőség lett volna az életében, hogy alkosson, hogy írjon, hogy számomra mindig egy ilyen furcsa, hogy már milyen régóta meghalt, és nincs közöttünk. Viszont a díj az fölmaradt, ugye a science fiction irodalom kultúrában emlékeznek rá, az Avana Egyesület hozta létre ezt a díjat legelőször, és ugye mindig az év legjobb novellistáinak, később kisregény vagy regényíróinak adták ezt a díjat, de ez fejlődött és változott, és eljutott most, ugye, most egy irodalmi díjról beszélünk, hol tart most ez a díj, tehát hogy honnan indult, hova tart, azért kérdezett téged, mert édesapád révén nyilván ezt tudod, de mindig is tagja voltál ennek a zsűrinek, mint külső támogatója, és mint milyen, hogy mondják ezt, supervisora.
Hát olyasmi, ugye említettük, hogy apu 97-ben halt meg, és a díj is egyidős ezzel körülbelül, tehát az Avana Egyesület még 97-ben apám halálának az évében megalakult, és akkor meg is alapította ezt a díjat. Itt két nevet mindenképpen szeretnék megemlíteni, Bódi Ildikóét és Juhász Györgyét, az Avana Egyesület akkori két motorját, és valóban az első pár évben én is a zsűri tagja voltam, azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy én muzsikusként, és mondjuk nem a science fiction irodalom ismerőjeként, azért nekem csak mondjuk a családjogán, az alapító, részben alapító családjogán voltam a zsűri tagja, és aztán, amint tudtam, ezt át is adtam. De nagyon szép emlékeim fűződnek az Avanás salgóteren évekhez, nagyon jó baráti társaság, jó beszélgetések, egyszerűen emlékezetes nyári esték voltak.
Hát bátran állíthatjuk, hogy tulajdonképpen ezek az összejövetelek voltak azok, amelyek a magyar science fiction írói közönségét, vagy rajongói közönségét össze is tudták tartani.
Hát Ben, ezt nálam te jobban tudod, mert inkább része vagy ennek a közösségnek. Én egy picit outsiderként, de minél nagyon megérintett ennek a közösségnek a dinamizmusa, a lelkesedése is odaadása, még akkor is, hogyha néha késhegyre menő veszekedések is voltak a tekintetben, hogy akkor ki mit tett le az asztalra, és ki éppen mennyire érdemelt meg egy Zsoldos díjat. Tehát igen, 97, ugye ez pont 25 éves most a díj, és 25 éve halt meg apu, és mi tavaly előtt döntöttünk úgy, hogy úgy majd leválunk az Avanáról a díj tekintetében. Egyszerűen azért, mert én mindenképpen Budapesten és a születésnaphoz kötve szerettem volna ezt a díjat tartani, egy kicsit mondjuk úgy, hogy leválasztani attól a mikroközösségtől, amivé az Avana vált. ez nem volt nyilván egy konfliktusmentes folyamat, és abból szerintem az volt a cél, hogy leváljunk az avanáról, hanem az, hogy maga a díj legyen egy kicsit erősebb.
Igen, csak hogy tegyük helyre picit csak ennek a történeti hátterét, hogy ugye nyáron általában akkor mindenki ráér, és akkor szervezték a Magyar Science Fiction találkozót a Hungarokont is, ugye ennek adott Salgótarján helyet. Egyébként tényleg ilyen nagyon jó kis műhely beszélgetések voltak, eszmecserék és tényleg találkozások. És ugye erről tehát az adta magát, hogy akkor adják át majd ezeket a díjakat, mint a Zsoldos Péter díjat is, amely ugye a Science Fiction közösség alkotóinak jár. De ugye az április 20, ez egy eltávolított, tehát tényleg ez egy koncepcióváltás is már.
Nézd, a díj az már korábban elkerült nyáról, tehát ősszel az utolsó, mit tudom én, az díjátvétel előtti 3-4 évben már Budapesten volt ősszel a díjátadás, de alapvetően a lényeg az, hogy szerettem volna tényleg egy boostot adni, ahogy megjelentek újra a könyvek, ahogy most idén egyébként meg fognak jelenni a hangos könyvek is, tehát az összes Zsoldos elérhető lesz egy professzionális hangos könyv formátumban is, és ez nagyon kellemes is, és támogató társokat, barátokat leltem Takács Gábor személyében, Veres Miklós és Kaborják Ádám, ők hárman mondjuk úgy, hogy egyfajta ilyen szakmai tanácsadó testületként állnak a díj mögött, és mögöttem, hiszen én némi erőforrást tudok mögé tenni szervezést rendezvényszervezőként, de hát én nem vagyok a magyar science fiction, vagy a nemzetközi science fiction ismerője.
Hát de mégiscsak részese vagy, és muszáj megemlítenünk még Sárdi Margit nevét is, aki
mindenképpen
eltér, mert egyetemi szinten foglalkozik ugye a magyar science fiction irodalommal, a történeti kutatás hátterével. És szerintem ez egy nagyon-nagyon dicséretes dolog, hogy így valaki egyáltalán mert egyetemen foglalkozni ezzel a zsánerrel.
Így van, és azt gondolom, hogy egyrészt egy megkerülhetetlen tekintély, másrészt az ő karaktere és szeretetteljessége egyfajta ilyen integráló erő is volt a díj körül, meg a közösség körül, és hát azt gondolom, hogy most már nem aktív részese ugyan a díjnak, de én nagyon-nagyon hálás vagyok annak azért, hogy ő éveken át is tápolt ezt a díjat, nagyon sokat köszönhetünk neki.
A 20. század végén alakult, a díj 21. század elején zúgunk előre. Mi az, ami változott a zsűriben? Tehát a szemlélet is változott, mert ugye másokat, a zsűritagok is folyamatosan változtak az elmúlt 25 évben, de fiatalodtak is, meg úgy tűnik, hogy a tematikák is, ugye az írók valamiért sokkal tudatosabban kezdtek valamiféle, vagy cyberpunk, vagy hard SF, vagy volt itt vita, hogy most melyik a jobb irány, az ázsiai science fiction, az orosz hagyományokra épülő, a nyugat-európai, vagy tényleg van magyar gyökere, hiszen van Zsoldos Péterünk is, és még mellette még számos más sci-fi írónk.
Igen, egy olyan díj, ami most, hogy analógiát mondjak, ugye a zenében vannak zenei versenyek, ott van a Liszt verseny, van ugye Liszt díj, hogy ilyenkor mindig egy picit visszanézünk, és tiszteljük a hagyományokat, tehát mit tudom én, a magyar science fiction gyökerei tényleg valahol ilyen 50-70 éves mélységben húzódnak. Másrészt azért a megújulásnak ott kell lennie, hiszen ugye ezeket az embereket, legyen az Liszt, vagy akár a Zsoldos Péter science fictionben, azért tiszteljük, mert a maguk korában újat tudtak hozni, tehát változást hoztak, új elemeket hoztak, miket, amelyek aztán évtizedek óta valamilyen módon körülöttünk maradnak, és amelyekre építeni lehet. Tehát nagy merészség volt, mondták sokan, amikor úgy megújítottuk a díjat, és három nagyon fontos változást vezettünk be. Az egyik az, hogy ez nem csupán egy science fiction, hanem egy science fiction fantasy díj, ami ellentmondásos lett a tekintetben, hogy apu maga is a 70-es, 80-as években még egyáltalán nem nézett túl jó szemmel a fantasy irodalom egy jelentős részére, és azt gondolom, hogy a fantasy nagyon más volt akkor, mint ma, de nem véletlen, hogy a nagy nemzetközi díjak és a szakmai közeg azért ezt a két zsánert valamilyen módon átfedésbe, illetve össze egymással kapcsolódásban szemlélített, szerintem azt gondolom, hogy az idő már kicsit igazolt minket az elmúlt három Zsoldos díj, hogy a fantasynek igenis helye van ebben a körben. A másik, hogy kinyitottuk a zsűrit egy jóval nagyobb létszámú, és azt gondolom, hogy talán, hogy ízlésére, habitusára mondjuk, hogy egy változatosabb, erősebb zsűrit raktunk össze. Vannak azonos pontok, tehát a korábbi zsűrivel vannak átfedések, de például az, hogy Takács Bogit meg tudtuk nyerni a feladatnak, aki egyébként az USA-ban is egy elismert író és egy elismert blogger. Tehát ezek a nevek számomra azt a garanciát jelentik, hogy rossz regény nem fog díjat kapni. A másik pedig a díjnak a struktúrája, a díjnak a módja, kiosztásának a módja. Az egyik az, hogy nem csupán regény, hanem novella és fordítás kategóriában is osztunk díjat. Ez utóbbi szerintem különösen fontos, hiszen ez nem egy izolált valami. A magyar science fiction az ugyanúgy, ahogy apu Asimovot és Lemet és Bradbury-t olvasott, a magyar mai magyar science fiction szerző is olvassa azt, ami a világpiacon megjelenik, és hát azért ne gondoljuk azt, hogy a magyar science fiction diktál, az angol nyelvű science fiction diktálja a tempót.
De gondolni gondolhatjuk.
Hát gondolni gondolhatjuk, igen, csak...
Milyen trendet látsz? Tehát ebben a, hogy a magyar science fiction, tehát hogy azért lehet útmutató, vannak azért fölterekvő regényíróink, sőt az utóbbi évek regényterméseit látva, ezek akár még idézőjelben mondva film érettek is, tehát hogy tényleg sokkal több emberhez el tudnak jutni azon túl, hogy...
Igen, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy nemzetközi sportág. Tehát azt tud jól újat mutatni, aki egyébként ismeri azokat a nemzetközi trendeket, azt a korszelemet, amely egyébként diktál. Tehát nem gondolom, tehát az, hogy valaki eredeti magyar science fiction tudjon írni, vagy legyen magyar íze annak a történetnek, amit letesz az asztalra, annak előfeltétele, hogy egyébként meg a nemzetközi kiadványokat is ismerje. Tehát fúziós ételt azt tud jól komponálni szerintem, aki külön-külön ismeri az összes összetevőjét. Az izoláltság az soha nem volt, mondjuk úgy, hogy táptalaja a kiválóságnak. Amikor most előbb például hoztam Liszttel, hát ugye Liszt ugye beutazta egész Európát, ugye Lisztnek a magyar rapszódiáit mindenki ismeri, a magyar rapszódiák ikonikus, úgymond magyaros művekként jártak be a 19. századot, de Liszt ezt azért tudta megtenni, mert ő egyébként a klasszikus, romantikus zongora muzsikának volt a minden, Liszt ugyanúgy írt spanyol rapszódiát, Liszt egy univerzális európai muzsikus volt, és pont ezért tudta a magyar zenét is gazdagítani, és azt gondolom, hogy hasonló igaz a science fiction, és hogyha apám nem olvasott volna Asimovot, Lennet és Bradbury-t, és egyébként Kodolányit, és még nagyon sok mindenki mást, akkor valószínűleg nem tette volna le az asztalra a távoli tüzet, mert az input az mindkét oldalról kell.
Igen, csak hogy nézzük, hogy mennyire ismerik a magyar. Tehát most Veres Attila, ugye, aki szintén Zsoldos Péter díjas író, tehát az ő kvázi ilyen mágikus realista, science fiction horrorisztikus történeteit, az úgy tudom, most fordítják például, tehát az kikerül a nyugati világba. Igen. Tehát azért vannak
üzenet. És visszakerül a magyar kultúra így a nemzetközi kultúra fő sodrába.
Igen,
és egyébként visszakerült ez már apuval is a 80-as években, ezt kevesen tudják, hogy az összes zsoldos regényt egy nyugatnémet kiadó, a Heine Verlag megvette és kiadta a 80-as években. Először bepróbálkozott a feladattal, mert ez ugye díjnyertes könyv volt, tehát most adjuk ki, ez egy csoda bogár, most valami keleti író. És olyan sikere lett, hogy utána leszerződtek az összes kötetre, ugye kivéve a Muszolszkit, mert ez nem science fiction. Tehát a Zsoldos Illetmű németül elérhető, ugye angolul sajnos még nem.
Pedig ez ezek szerint meghatározó, tehát a magyar nyelv bezár, de ettől függetlenül a magyar science fiction alkotók kreativitása az végtelen határokon túli. Hát az szerintem csak akartam mondani, hogy például úgy tudom, és nem tudom, hol tart ez a folyamat, lehet, hogy majd meg kell tőle kérdezni, ugye Markovics Botontól, ugye alias Brandon Hackettől, hogy ő is fordítja a regényeit, vagy fordítatja a regényeit, és ezek jó üzenetek, tehát hogy ezek szerint akkor van kedv is, meg van érdeklődés is, meg igény is.
Hát egy jó mű az egyszerűen kiállt azért, hogy az legyen elérhető azoknak is, akik nem beszélnek magyarul. És ugye fordítva is nagyon sokan be vagyunk zárva a magyar nyelvbe, tehát nagyon sokan nem olvasunk nagyon sok nyelven, én angolul olvasok elég sokat, de hát az csak egy nyelv, amúgy nyilván egy kicsit ilyen új latin, tehát ez egyfajta közös nevező, de ezért fontos, hogy a Zsoldosdíjnak van egy fordítói kategóriája. Tehát elismerjük azt a fordítói tevékenységet, hogy valaki veszi a fáradtságot, hogy egy finn kötetet, vagy egy amerikai kötetet magyarra tesz, és így a magyar olvasók számára is behoz, elérhetővé tesz.
Igen, már ez adta magát, még régen az Avana is volt egy ilyen fordítói, ugye, díjat, Tretton Gyűrűt adtak, így ugye, van. Tretton Judit emlékére. De nyilván akkor ez most így eltávolod. Mennyire bánkódtok, vagy bánkódik az Avana, hogy így eltávolodtatok egymástól?
Nem tudom, nekem minimális kapcsolatom van az Avanával azóta. Tehát néha az interneten jön szembe, hogy ők mit csinálnak, mint nem. De mondom, hogy nem az volt a cél, hogy elváljunk az Avanától. Nekünk volt egy nagyon világos víziunk, hogy mit szeretnénk a díjjal. Tehát én úgy éreztem, hogy ez tartozom apunak annyival, hogy adok egy lendületet ennek az egésznek. és kerestem az Avonát, hogy legyen ebbe partner, ők másképp képzelték el, és ezért elváltunk, ez ennyi is, nem tudom.
És most hova tartozik a díj maga, tehát szervezetileg?
Hát szervezetileg mondjuk úgy, hogy a Papagino erőforrásaira támaszkodik, meg ennek a három embernek, ugye említett három embernek a lelkesedésére. Ugye elérhetőek a könyvek, elérhető lesz a hangos könyv, most pedig kitaláltuk ezt az Ellenpont mini fesztivált, ami ugye április 20-án a Cinema MOM-ban lesz, ugye azért a science fictionhoz leginkább kapcsolódó műfaj azért mégiscsak a film szerintem, ott ez az a pont, ami a legtöbb embert elért, tehát hogyha azt mondod, hogy science fiction, akkor mindenkinek a Star Wars jut eszébe, vagy a Star Trek, vagy a Dune.
De nem is, is a terv, de nem egyébként... eszébe László Zoli, Szélesi Sándor, Bán János, Markovics Botond, Veres Attila, csak most hirtelen felsorolta a Sümegi, tehát hogy lehetne csomó nevet felsorolni.
És ők is lesznek, tehát pont ez a cél, hogy bevisszük a moziba a rendezvényt, ami egyébként egy ismerős közeg a science fiction rajongóinak, és ott nem csak filmekkel, sőt elsősorban nem filmekkel találkoznak, bár most az április 20-ai Ellenpont minifesztivál végén nyilvánvalóan van két film, ami közül választhat a közönség, hogy melyiket tekinti meg, hanem lesznek szakmai beszélgetések, hogy átadjuk nyilván a Zsoldos díjat, de lesz két kerek azt a beszélgetés ezen az első fesztiválon, az egyiket Göncz Árpád emlékének szánjuk, ugye Göncz Árpád idén lenne 100 éves, és ő azért megkerületetlen munkásságot tett le az asztalra, ugye a Gyűrűkuránval, meg az összes többi fordítás, és ez önmagában egy érdekes dolog, hogy valaki a kommunizmus évei alatt miért és hogyan fordul ezek felé, a szövegek felé. A másik pedig a Galaktikának az 50 éves évfordulója, ami szintén megér egy beszélgetést. Én azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor ez az április 20-ai dátum, ez kicsit így a science fiction ünnepe lesz ma Magyarországon, minden évben lesz egy Ellenpont mini fesztivál, vagy talán később fesztivál többnapos, ami arra lesz jó, hogy mindenki, aki ennek a műfajnak a szerelmese, az találjon valami érdekeset és fontosat, és azt gondolom, hogy a mozi erre egy nagyon jó helyszín.
Ha gondolkodnod kellene, már lehet, hogy nem is kell, de neked van kedvenc magyar science fiction szerződ. Nyilván édesapád, de mert az ugye az érzelmi kapcsolat, de
Hát az újak közül, hát ugye említetted a Botondot, én őt nagyon sokra tartom, nem véletlenül nyert nem is tudom hány Zsoldos díjat, jelzem mind akkor, amikor én már nem voltam a zsűriben, tehát nem vagyok tettese. Széles is annyi szerintem szuper jó dolgokat írt, Fonyódi Tibornak marha jó könyvei vannak, nagyon élveztem őket. Azt gondolom, hogy nincs mire szerénynek lennünk, ahogy szoktuk mondani.
Még van a sci-fi humor is Lovas Lajos személyében. Igen. Ő azt hiszem, hogy a leghumorosabb magyar sci-fi író talán. Igen. Tehát azért látsz, és ez egy férfias szakma, mert ugye most említettünk férfiakat, de mondjuk ott van Kleinhens Csilla például, elmondhatjuk.
Igen.
Tehát aki ír, nem, vagy
én azt gondolom, hogy ugye a tehetségnek nincs gendere, az úgy van. Aha. Tehát azt gondolom, hogy egyre több és több nő veszi a bátorságot, de azt gondolom, hogy most már az írói pályáról nem beszélhetünk egy ilyen, mondjuk ilyen elférfiasodott szakmáról. Hát ha megnézed, hogy hány írónő publikál, szerintem ez egy pariba van, én azt gondolom, hogy csak a minőség kéne számítson.
Tehát sőt, annyira, hogy a fantasy bejött ebbe a díj kategóriába, és ugye Moskát Anita például nagy felfedezetje ennek a kategóriának.
Így van, sőt, ő a tavalyi díjas.
Szerintem ő egy határeset ráadásul, tehát ő egyszerre mágikus realista is, meg fantasy is, meg néha még science fiction is, de ő egy nagyon komplex világot képes megjeleníteni.
Én sem az irodalomban, sem a zenében nem hiszek ebben a férfi szerző, női szerző, vagy férfi előadó, női előadó. Karmestereknél szokták mondani, mert még tényleg nagyon ritka a női karmester, az ott is fantasztikus női karmesterek vannak, és Magyarországon is mondjuk Meskó Ilona például. Tehát van a jó karmester, meg a rossz karmester, és igazából, hogy ezek nem olyan skillek, amelyeknél akár a nők, akár a férfiak úgymond valamiféle ilyen fizikai adottságok miatt bárki valamiféle előnyt érveznének. Tehát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a nehéz fizikai munkák azok inkább kapcsolódhatnak a férfiakhoz, bizonyos olyan feladatok, amelyek több empátia, gyengédséget igényelnek, mondjuk az ápolói szakma esetleg a nőkhöz, de egy intellektuális sport, mint az írás, vagy a zene, az szerintem semleges.
Varga Bea például, aki kifizetten fiataloknak szóló tematikákat kínál. És szerintem ezek nagyon jó dolgok, tehát hogy látszik, hogy ez egy sokkal frissebbé vált, sokkal üdébbé vált zsáner az elmúlt 10-15 évben talán elindult tényleg egy folyamat.
Yeah. meg hát nyilván ez hosszú távon dől el, tehát egy irodalmi művet lehet díjazni, mert, és nyilvánvalóan van oka, hogy díjaz a zsűri, tehát nem random generátorral születnek ezek a döntések. Nyilvánvalóan látszik az első olvasat, hogy vannak értékesebb, meg kevésbé értékes művek, de egy irodalmi mű valódi értéke szerintem 25-30-40 év után dől el, hogy az mennyire időtálló, ugyanúgy, mint a zenénél. Tehát a Apuk könyveinél is tulajdonképpen az a szuper, hogy ha valaki újra olvassa, akkor kap tőle valamit, hogy nem véletlenül értek meg ezek a könyvek 6-7 kiadás, és nem véletlenül fogynak mai napig. Múltkor teljesen ismeretlen egy kocsmában összetalálkoztam egy sebésszel, iszonyú szimpi srác volt, és amikor megtudta a vezetéknevemet, akkor hogy konkrétan 15 perces előadást tartott arról, hogy a Vikingben milyen zseniális részletek vannak. Az apu nagyon boldog lett volna, hogyha hallja.
Hát igen, vagy éppen a vírus a távoli tűz.
Igen,
tehát
igen.
Velünk él a vírus, és ugye édesapád is egy ilyen vírus törzsről írt többek között.
Igen.
Szóval ezek érdekesek, bár a sebész, hogy említetted, Csárd Géza például ugye volt a Sebész című kis novellája, amiben ugye a férfi kereste a fejben az időt. Tehát az is egy ilyen, tényleg ilyen tudattágító műfaj, vagy zsáner képes. És tényleg, te irodalomnak tartod, szép irodalomnak tartod, vagy lektűrnek a science fiction? Ez egy örök vita. Tehát, hogy én természetesen szép irodalomnak tartom, mert nem azért, mert föl akarnám emelni a rangját, hanem szerintem nagyon is megilleti az a hely az irodalom parnasszusán, amelyik ezt a közösséget mondjuk túlmutatóan képes odaadni az embereknek, vagy megmutatni.
Hát, tudod, ezek a műfaji kategóriák és stigmák, én zenetörténészként ilyenkor szoktam feltenni, akkor most mi van a lehár operettekkel, kérem szépen, tehát az úgy meg vannak hangszerelve, tehát egy Mosolyország, mint Puccini. Tehát ez egy centivel nem rosszabb zene. Más a funkciója, más az alkotónak, más a hozzáállása, más a célja. Én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy a science fiction, a jól megírt science fictionök, Asimov, hát ez egy fenomenális irodalmi teljesítmény. És azt is gondolom, hogy nem nagyon van olyan író, vagy olyan kíváncsi ember, akit a jövő ne foglalkoztatna. Tehát, hogy említetted Csárd Gézát, de ott van Jókai. Hát Jókait is foglalkoztatta, hogy mi lesz. Tehát nem csak azt írta meg, hogy akkor most
hát baradlai század regénye.
Így van, pontosan. Tehát azt gondolom, hogy nem jó berakni a ketrecekbe az írókat, mert mindig kibújnak belőle. Hát most apuról is, hogy gondolj bele, hogy a 6 science fiction mellett megírta az életrajzi regényt Muszoszkiról, ugye Muszoszki életének 4 napján, portré 4 ülésben, úgyhogy nem beszélt oroszul, de imádta a 19. századi orosz kultúrát és zeneművészetet, és totálisan kilóg az életműből ez a Muszoszki kötet. Nem szeretik a művészek ezeket a dobozokat.
Tehát széles, minden elfér rajta. A legtűr, tehát hogy tényleg az űropera is lehet élvezetes, és gyorsan átlapozható, és élményadó, és lehet mély tényleg egy alapítvány mondjuk Asimovtól. Okay. Vagy ha tényleg irodalmat említünk, akkor például Dan Simmonsnak a Hyperionia az annyira komoly, tehát ott az etapok, az nagyjából 6 különálló történet van ugye egymás mellé egybefűzve. Szinte más stílusban íródott mindegyik karakternek a sztória. Egyszerűen csodálatos.
Igen,
olvasni.
És az, hogy ugyanakkor a befogadhatóság, hogy valami könnyű-e olvasni, vagy olvastatja magát, vagy könnyű-e hallgatni, az nem lehet a művész értéknek a fokmérője. Ha megnézed az ellenpontot, nagyon nehéz olvasni, főleg ugye az első részt, ahol kb. A robotok kommunikálnak egymással. Mégis az egyik legsikeresebb regénye. Ha megnézed a komoly, komplex Mozart műveket, megtalálják az utat a közönséghez. Tehát én azt gondolom, hogy aki nehéz, szép irodalmat komponál, egy szofisztikált, erős szöveget, amelyet nem olvasnak tömegek, az ugyanolyan értékes lehet. De nem az a fokmérője, hogy sokan olvassák-e, vagy kevesen, mint az, aki mondjuk egy nagyon erős történetet rak össze, egyszerűbb nyelvezettel. Ezeket nem lehet, tehát így nincs centi. És ezt meg kell érteni, el kell fogadni, hogy nincs szent. Jókait nagyon könnyű olvasni, hát tömegek olvasták, és még talán olvassák is. És senki nem mondaná Jókaira, hogy nem szép irodalom.
Na persze, de hiszen az is, lehet, hogy a korabeli Jókai az nem is volt szép irodalom, akkor lehet, hogy mindenki lektűrnek gondolta. Jó, persze, hogy most egy túlzás is valószínűleg az irodalomtörténészek szitává lőnének, de nem baj, mert legalább vita alap egy ilyen felvetés. Említetted, hogy hangos könyvek lesznek majd az édesapádnak a regényeiből. Azt ilyenkor casting van, hogy kinek a hangján szólaltassátok meg, tehát hogy női-férfi hang, vagy vegyesen, vagy csak egy vagy klasszikusan felolvasós.
Erről a projektről annyit szeretnék elárulni, mert még nem indult el, csak kvázi van egy kötelezettségünk arra egy pályázati eredményből fakadóan, hogy ezt idén nekünk le kell tennünk az asztalra, hogy egy hang lesz, ezen sokat gondolkoztam, nem is csak egyedül. Részben azért, mert ugye az életmű fele, az ugye három kötet, ez ugye Gregor Malnak a históriája, az ő nagyon adja magát, hogy egy nagyon verzatilis hang legyen. És azt is gondolom, hogy a hang az úgy, mondjuk úgy, hogy identifikál egy szerzőt, vagy egy elbeszélést, és mondjuk lehet, hogy a Muszoszkihoz egy másik hang jobban passzol, vagy passzolna, de én alapvetően azt gondolom, most ennyit merek elárulni a projektről, hogy alapvetően egy hangban gondolkodunk, és még az év vége előtt elérhető lesz az összes hangos könyv az online felületeken.
Akkor az tempós lesz.
Az bizony tempós lesz.
De azért azt elárulhatnád, hogyha tudsz rá válaszolni természetesen, hogy édesapád miatt nem rajongott annyira a fantasyért.
Nem tudom, ez inkább ilyen habitusi kérdés, hogy nyilvánvalóan volt fantáziája. Ő alapvetően nem volt mesepárti. Talán ezért sem traktáltak minket gyerekként mesékkel. Egyáltalán nem traktáltak minket mesékkel. Viszonylag hamar, úgymond komoly könyveket kaptunk a kezünkbe, még nagyon gyerekfejjel ott a Kodolányi új ég, új föld, ami hát tulajdonképpen, ha akarom, mese. De úgy mese, hogy az inkább mitológia. Amennyire rajongott a görög-római mítoszokért, Graves-t olvasott, és tehát azt gondolom, hogy a valóságnak a mi lenne, ha változata az közel állt hozzá, de amikor úgy érezte, hogy olyasmit olvas, ami kifejezetten nem azt mondja, amiben nincs semmi racionális fogódzó, az neki valahogy nem volt az ő szíve szerint való dolog. Tehát elismerte, tisztelte, csak nem fogyasztotta, meg nem ilyen típusú dolgokat írt. Tehát ha belegondolsz, azért a Vikingben is iszonyú meredek dolgok vannak, ugye egy pár éves ciklus alatt az ember bejárja a paleolit kőkorszaktól, mondjuk ugye a görög városállamig, vagy a bronzkorig a idő, de miért ne gondolhatnánk azt, hogy létezik egy olyan szituáció, hogy egy bolygón egyszerre léteznek teljesen más fejlődési stádiumban lévő kultúrák, és már ugye a Földön is ugyanez a helyzet. Tehát a fantasy az egy, és azt is gondolom, hogy a 80-as évek Ben, amikor ő megfogalmazta ezt a kritikát a fantasy felé, akkor azért nagyon sok olyan fantasy jelent meg, ami úgy megpróbálta kitolni a horror, pornó, stb. Potmétert, és így népszerűséget szerezni, és őt ez mérhetetlenül idegesítette, hogy csak hatásvadászelemekkel történetmesélés helyett elnyerni az olvasó figyelmét, ez szerintem nem volt egy fair üzlet.
Tehát már csak négyet kell aludnunk, hogy megtudjuk, hogy ki lesz az idei Zsoldos Péter díjas regény, novella és fordítókat. Mert a kisregény az most szünetben van. Lesz egyébként, tervezitek, hogy visszahozzátok ezt a műfajt?
Nem hiszem. Szerintem ezzel a három kategóriával mi nagyon boldogok leszünk még hosszú ideig.
Jó, 20-án akkor hírt adunk erről.
Így van. Mindenkit biztatok, hogy még vannak jegyek, jöjjenek el a Cinemomba április 20-án a Zsoldos díj átadására, a két kerekasztal beszélgetésre és az esti filmekre is. Szavam ne feledjem, hogy a Momé-tól kaptunk fantasztikus jó animációs filmeket, a Momé Anim Stúdiótól. Ezek fogják még színesíteni az április 20-ai rendezvényt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni édesapádról, a magyar science fictionről, a lehetőségeiről, és csak azt kívánom, hogy tényleg mindenki olvasson sokat, nézzen sokat és hallgasson sokat ezek szerint.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen. A mai vendégünk Zsoldos Dávid volt. Mindenkinek szép hétvégét kívánok.